Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Újabb jelölőszervezetet vett nyilvántartásba az április 12-i országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Az NVB már 28 pártot vett nyilvántartásba, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül 12-t. A bizottság pénteki ülésén, mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályban támasztott követelményeknek, nyilvántartásba vette a Magyarországi Egyesült Emberiség nevű pártot. Az április 12-i parlamenti választáson országos listát az a párt állíthat, amelyik legalább 14 vármegyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Hivatalosan is Magyar Péter lett a Tisza párt lista vezetője, miniszterelnök jelöltje, írja az Infostart. A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje egyhangulag úgy döntött, hogy én vezetem a Tisza listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a Tisza kormányt és a szeretett hazánkat, írta Facebook bejegyzésében a pártelnök hozzátéve, hogy a megtisztelő felkérést elfogadta. Magyar Péter posztja végén leszögezi, készen áll minden tudásával és energiájával Magyarországot és honfitársait szolgálni. A kormány május végéig meghosszabbította az áréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, közölte a főispán. Sára Botond azt mondta, azért hosszabbították meg az áréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, mert az áréscsökkentéssel kapcsolatos intézkedések beváltak, hiszen csökkent az infláció, januárban 2% körül volt. De ennél talán még fontosabb, tette hozzá, hogy az embereknél több pénz maradt, hiszen az áréscsökkentés arról szól, hogy meghatározott élelmiszerekre és háztartási termékekre kevesebbet kell fizetni. Több mint 25 ezer igénylőnek folyósították eddig a fix 3%-os kamatozású hitelt az Otthon Start programban, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. A kérelmet benyújtók 80%-a 40 év, 70%-uk 35 év alatti. Szigorúbb szabályozással reagál a kormány a gazdák és az autósok közötti régóta húzódó konfliktusra. Az új KRESZ tervezet részletesebben rögzíti a mezőgazdasági járművek sármentesítési kötelezettségét és egyértelművé teszi a mulasztás pénzügyi következményeit, írja az Agroinform. A tervezet szerint szilárd burkolatú útrahajtás előtt nem csak a traktor kerekeiről, hanem a vász szerkezetéről és a csatlakoztatott munkagépekről, például ekéről, tárcsáról is el kell távolítani a sarat. Ha a tisztítás nem teljes, a felhordott szennyeződést haladéktalanul el kell takarítani, és a munkavégzés idejére mindkét irányból kötelező lesz kihelyezni a veszélyes úttest vagy sárfelhordás kiegészítő táblákat. A cél egyértelmű, csökkenteni az aszfaltra felhordott sár okozta csúszás veszélyt és balesetek számát. Határérték feletti növényvédőszer maradéktartalom miatt Esbajet gyorsfagyasztott szamócát hívott vissza a fogyasztóktól és vont ki a forgalomból a Spár Magyarország Kft., közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék megnevezése Esbajet gyorsfagyasztott szamóca, kiszerelés 1 kg. A hatóság kéri, hogy aki vásárolt az 1 kg kiszerelésű 2027. július 23-a, illetve 24-e, 2027. november 14-e, illetve 28-a, valamint 2028. január 14-i minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből ne fogyasszon. Híreink végén az időjárásról. Napközben északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Délelőtt még csak kevés helyen, a nap második felében azonban északnyugat felől egyre több helyen valószínű gyenge eső. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Napközben 4-11 fokra számíthatunk.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Vasárnap reggel rajtam van az ünneplő ruhám, a cipőm kifényesítve az előszobában vár. Az autót is lemostam, nálam van a legszebb bibliám, minden készen áll, rajta indulám. A szomszédom minden vasárnap reggel füvet nyírt, hangosan köszönt, oda hívott, s néha-néha sírt. Elmondta, mi a szívét nyomja, csak néztem rá, és zárva volt a szám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem, nem hiteles tőlem a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van, és várnak rám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem, nem hiteles tőlem a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van, és várnak rám. Vasárnap reggel rajtam van az ünneplő ruhám, a cipőm kifényesítve az előszobában vár. Az autót is lemostam, nálam van a legszebb bibliám, minden készen áll, rajta indulám. A szomszédom minden vasárnap reggel füvet nyírt, hangosan köszönt, oda hívott, s néha-néha sírt. Elmondta, mi a szívét nyomja, csak néztem rá, és zárva volt a szám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem, nem hiteles tőlem a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van, és várnak rám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem, nem hiteles tőle a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van, és várnak rám. Hirdest, hogy van remény, a szomszédodnak tudnia kell, kiben hiszel.
majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van, és várnak rám. Az életem túl sokszor zárva tartotta a szám, úgy éreztem, nem hiteles tőle a bizonyság. Majd elmondom jövő héten, vagy talán azután, de most mennem kell, mert sok dolgom van, és várnak.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az, hogy mi személyesen ennyire biztosak lehetünk a másiknak, a mellettünk lételébe, ez az, amit én újra és újra ilyen nagyon fontos ajándéknak érzek.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ahány házas pár, annyiféle történet egymás megismeréséről, az elköteleződés döntéséről, fészekrakásról, a különbözőségek és hasonlóságok hatása alatt kialakított közös életről. Lélekhangolunkban Győri Gábor Dávid, a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet tagjait, a négy ma már felnőtt gyermeket felnevelt házaspárt, Icz és András matematikust, egyetemi tanárt és Icz és Szilvia tanárnőt kérdezi. Tartsanak velünk, hallgassák őket szeretettel!
Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban vendégeinket. Egy házaspáros interjúra kerül most sor. Itt is András és Szilvi a vendégünk. Egy szép hosszú történet van már mögöttük ezen az úton a megismerkedéstől. Most már a gyermekeiknek a kirepüléséig, és ezért hívtuk őket meg, hogy meséljenek egy kicsit arról, hogy hogy élték ezt meg, mi az, amit megküzdöttek, mi az, ami a szépsége, öröme volt ennek. András egyetemi oktatóként dolgozik, Szilvi pedig középiskolai angoltanár, bár most egy Pest megyei általános iskolában végzi elhivatott szolgálatát. De hát nem minden kezdődik ez az egész történet, hanem valahol ott a fiatal korotokban, amikor megismerkedtetek, találkoztatok, hogy történt ez. Ki az, aki föl tudja idézni ennek az eseményeit?
Ahogy utólag visszafejtettük a dolgokat, először 1981-ben találkozhattunk, amikor a Kelenföldi Ifjúság akkor egy nagy biciklitúrát szervezett, aminek az egyik éjszakáját a komáromi parókián töltötték. Én pedig komáromi papgyerek voltam, és csatlakoztam a csapathoz, mert egyébként részben rokoni szálakon keresztül, baráti szálakon keresztül a kelenföldi ifjúsággal tartottam valahogyan a kapcsolatot, és aztán együtt mentünk tovább. Na és biztos, hogy ott is találkoztunk. Aztán a 80-as években, amikor én egyetemistaként Budapestre kerültem, akkor a kelenföldi ifjúságban biztosan találkoztunk, a Fóti kántorképzőben is találkoztunk. Van olyan történet, amire egyikünk emlékszik jobban, van amire a másikunk. Aztán a 80-as évek második felében a kelenföldi gyülekezetnek az énekkara volt az, aminek a körében mi nagyon szoros kapcsolatba kerültünk, és hát évekbe tellett, míg aztán végül is eljutottunk oda, hogy egy pár legyünk, és hát ez mondjuk 89-ben mondódott ki, és 90-ben házasodtunk aztán össze.
Abszolút emlékszem Andrásra, a Fóti kántorképzőnek egy ilyen korai szakaszában, amikor én voltam 15 éves, akkor ő volt 18, és éneket tanított egy csapat lánynak, és ez annyira aranyos volt, ahogy ő minden sor elején megadta a hangot, és én akkor totál belezugtam, de aztán kizugtam belőlem. Tehát ez nagyon korai fázis volt, erre meg András nem emlékszik. És egyébként arra a bicajtúrára, amit említettél, ott valóban nem emlékszünk egymásra, mert tisztán emlékszem András édesanyjára, aki ugye ott volt a papné azon a parókián, és ott össze is feszültünk. De ő is elég erős egyéniség, én is azért az vagyok, szóval ő ugye elraktározott engem, én őt, és aztán ebből amúgy innen indulva nagyon szép kapcsolatunk volt, nagyon megszerettem aztán a későbbi anyósomat. Szóval így indult.
Igen, szóval azt mondhatjuk, hogy hasonló ifjúságokban, körökben voltatok, egyházzenei kapcsolódások vannak ugye ezzel a Fóti kántorképzővel, ahol sok evangélikus fiatal találkozott abban az időben, és először nem ez volt a fontos, hogy párra vadászhatok, hanem hogy jelen voltatok ezekben a közösségekben, és aztán valahogy egyszer csak észrevettétek egymást, és akkor így lett ebből egy ilyen szoros kapcsolódás.
Egyrészt azt utólag nagyon fontos tudatosítani, hogy nagyon sok hasonlóság van a családi hátterünkben. Valóban egyházias közegben nőttünk fel, mind a két oldalon szülők nagyon stabil, biztos családi hátteret jelentettek. Mind a kettőnknek van két testvére. Nagyon sok hasonlóság volt. Ugyanakkor nyilván például abból, hogy Szilvi Budapesten született, nőtt fel, sőt neki felmenői is már több generáció óta budapestiek. Az én családom, nagyon sok ága, bogát ismerem, nem voltak budapestiek a egyel fölöttünk levő generáció, ami ide Budapestre koncentrálódott jobban, tehát hasonlóságok és különbözőségek is voltak. Ott akkor ifjúsági csoportoknak voltunk a tagjai. A pontosítás jegyében én csak azt akarom, hogy egyszer aztán csak úgy észrevettük egymást. Hát igen, észrevettük egymást, de azért ez egy hosszú időszak volt. Évek teltek el.
És eltérő ütemben vettük észre egymást. Küzdelmes volt.
Szóval amire aztán eljutottunk oda, hogy hát hadd mondjam így, hogy amire a Szilvi is azt mondta, hogy jó, akkor legyünk egy pár.
Szóval, hogy te voltál a kezdeményező fél hát ebben a történetben.
Én már
történetben
nagyon szerettem volna korábban is.
Mi volt a gát, Szilvi?
Az volt a gát, hogy én egy népszerű lány voltam. Én úgy tudom, hogy kedves voltam. A másik, hogy nagyon menő családom volt. Mi Amerikában jártunk, még ugye a szocializmusban, oda jártam iskolába, menő cuccaink voltak, híres volt az édesapám is, a nagyapám is. Én úgy éreztem, hogy nagyon sokan fordulnak felém, de nem volt nekem egyértelmű, hogy ez én miattam van, és én bennem ez abszolút egy ilyen visszafogottságot eredményezett. Én mindenkihez nagyon kedves voltam. Egy pontig, aztán meg senkit nem akartam
és
beengedni az életemben.
András azért meggyőzött egy idő után.
Nem meggyőzött, hogy... nem. Az András egy csöndes valaki volt, és hát én emlékszem arra az alkalomra, amikor ültünk így a kelenföldi ifjúság, nem is tudom, valahol egy asztal körül, és én elkezdek mondani valamit, és elterelődik a szó. És az András volt az, aki visszakérdezett, és azt mondta, Szilvi, hogy volt ez az a történet, amit elkezdtél mondani, és én ekkor kezdtem el figyelni az Andrásra, és rájöttem, hogy őt én érdeklem. És amikor hozzánk eljött, és az édesanyám meg a nagyon érdekes testvéreim akartak vele így beszélgetni, és örültek neki, akkor ő mindenkit így lesöpört, és őt az érdekelt, hogy én hol vagyok, és én milyen vagyok. És ez győzött meg. És ez a mai napig is fontos, hogy az Andrást én érdeklem. Ezt én nagyon tudom ajánlani mindenkinek, hogy olyan házastársat keressen magának, ahol ő maga érdekes. Mert ezzel aztán elég sokáig lehet menni.
Jön az Úr, jön az Úr,
1990-ben kötöttetek házasságot. Nem tudom, hogy éltétek meg ezt, vagy milyen volt elindulni ebben az időben egy ilyen egészen új útra, amikor olyan sok változás volt ugye a körülményekben is, az országban is.
Nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, hogyha nem is kapcsolódtunk mondjuk mi személy szerint nagyon közvetlenül be az akkori politikai változásokba, vagy mondom inkább úgy, hogy közéletibe, de azért azokban az években a tüntetésekre járók között ott voltunk, aktívan ilyen-olyan rendezvényeken résztvevők között ott voltunk. Emellett volt az, hogy ugye aktív egyházi életet éltünk, és azért, hogy itt konkrétan mondjam, 88 végén alakult meg a MEVIS, mi alapító tagjai voltunk, és akkor 89-90-ben is már nagyon aktívan tevékenykedtünk a MEVIS-ben.
Ez az Evangélikus Ifjúsági Szövetség, ugye? Így ennek a rövidítése.
Sokan ismerik a bárkáról, mi nem is elsősorban a bárka tevékenységben, hanem akkor még az egyéb többi tevékenységbe vettünk részt. Aztán éppen a házasságkötésünk évétől kezdve 5 éven keresztül vaktáboroztatásban voltunk. Ez is egy olyan fontos szakasza az életünknek, amikor ketten együtt már valamiféle olyan munkában vettünk részt, ami amúgy kifelé mutatott valamit. Végül is én az átmeneti időben 88-ban voltam külföldön, és ezért egy kicsit később fejeztem be az egyetemet, és 90-ben az államvizsgát, amikor letettem, akkor az éppen egy héttel volt az esküvőnk előtt. Tényleg olyan klasszikus módon történt ez, ma már lehet, hogy a mai fiatalok úgy gondolják, hogy hát ez nagyon a régi időknek a formája volt, hogy diplomát szerezzen valaki, aztán akkor már megházasodhat. Szilvi egyébként még akkor egy évig egyetemre járt, úgyhogy ez is egy érdekesség, hogy úgy kezdtük a közös életünket, hogy én már dolgozni kezdtem, ő pedig még tanult.
De hát azért ez még nem volt egy fölépített egzisztencia, itt azért meg kellett ezzel küzdenetek.
Így van, egy évig akkor az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezetnek a parókiáján laktunk még ott az egyházfi lakásban, ahol egyébként én egyetemistaként laktam egy barátommal együtt. Aztán egy év után sikerült családi segítséggel egy önkormányzati bérlakásba költöznünk, aztán még 3 évvel később, mikor már volt egy gyerekünk is, akkor egy kicsit nagyobb lakásba, aztán 2000-ben sikerült egy olyan nagyobb lakásba költözni, ahol egyébként most is lakunk, és ahonnan most fogunk hamarosan elköltözni. Voltak a mostani lakásunk, az a kelenföldi gyülekezet területén van, sőt a templomtól nem túl messze, ami azért nekünk nagyon fontos, hogy technikailag is könnyű volt a gyülekezet életébe aktívan részt venni.
Szilvi, te hogy érted meg ezt a fészekrakó időt?
Amíg végül is mi így egy pár lettünk, tisztán emlékszem, hogy én így rengeteget imádkoztam, és az Úristent így rángattam, hogy mondjon valamit, hogy most az András az, vagy nem. Én nekem akkor az tényleg egy kín volt. Aztán valahogy így megnyugodtam. Igen, és akkor onnantól már bennem egyértelmű volt, hogy mi együtt
megszületett
nekünk.
Megszületett a döntés.
Igen, és akkor igen, azt én utólag egyébként egyáltalán nem bánom, hogy én még egyetemista voltam, mert nekem aztán maga a munkakezdés, ugye a Fasorba kezdtem el gimnáziumi tanárként tanítani, úgyhogy én voltam 23 éves, és akkor a gyerekek voltak 16 meg 17 évesek. Nekem az borzasztó nehéz volt. Nagyon szép volt, de nagyon stresszes. Ugyanakkor én a házasságot is kvázi stressznek éltem meg. Én nekem az egy stressz volt, hogy én nem tudtam főzni, akkor most egyszer csak az András várja tőlem, talán, hogy most egyszer csak mindig legyen kaja. Vagy én korán kelő voltam, András későn kelő. Mikor fogunk találkozni? És hogyha a kettő együtt van, tehát a munka és a házasság, az már messze túl így jobb volt. Egyébként a hivatalos egyház felé kritikusan fellépő fiatal szervezetek, be voltunk ugye benne, ez nagyon izgalmas volt, és az éneklés is izgalmas volt, mert a nagy tezés találkozók, azok is kvázi egy kicsit ilyen határfeszegető alkalmak voltak.
Beszédes, hogy mindig egy ilyen nagyobb kontextusban éltétek meg a kapcsolatotokat is, ahol ebben a egyházi keresztény közegben aktívan részt vettetek, ebben együtt is részt tudtatok venni, mindig akár az éneklésben, akár az ilyen szervezetek munkájában, és nyilván ez a kapcsolatotoknak azért a sokszínűségét, ezt a szövetét erősítette.
Én a házasságunkra régóta úgy gondolok, hogy ez csak ajándék. lehet egy kicsit ragozni, hogy persze, azért mi is hozzátettünk valamit azzal, hogy figyeltünk arra, hogy ápoljuk a kapcsolatunkat. De alapjába véve én ezt csak az Úristentől kapott ajándéknak tudom értelmezni. Zárójelben megjegyzem, hogy meg nem érdemelt ajándék természetesen, és nem tudom, hogy miért nem kapja meg mindenki ezt az ajándékot. Ezek az én hitbeli küzdelmeim, de azt nagyon nem szeretném elfelejteni, hogy nem mi tettük ilyenné, amilyen lett a házasságunk. Hogy valóban a közösségekben, az egyházi szolgálatokban is együtt tudtunk részt venni. Ez talán a plusz még hozzá, de az, hogy mi személyesen ennyire biztosak lehetünk a másiknak a mellettünk lételébe, ez az, amit én újra és újra ilyen nagyon fontos ajándéknak érzek.
Hadd legyek egy kicsit provokatívebben, hogy ha nem hívő vagyok, akkor talán azt mondanám, hogy hát szerencsétek volt, nem? De tényleg csak a szerencsén áll vagy bukik, hogy lehet ezt mégis talán árnyalni egy kicsit?
Ebben benne van az is, hogy mit vár el az ember az élettől. Úgy éltem én meg a házasságot, hogy óriási szerencsém van az Andrással. Hálás voltam, hogy én észrevettem őt, viszont utána ezzel azért dolgozni kellett. Az életben minden úgy van, hogy én azért bele is kell, hogy tegyek valamit, és minden úgy van, hogy nem feltétlenül kapom vissza, amit beleteszek. És valahogy ez így együtt egy csomagba működött. Azért azt is el kell mondani, hogy én olvastam valahol, hogy a régóta együtt levő párok például rendkívül kifinomult konfliktus megoldási módszereket alkalmaznak. Már nem is veszed észre, hogy ez egy konfliktus. Ez biztos, hogy így van. Nálunk mondjuk a humor az nagyon fontos. Andrásnak is nagyon jó a humor érzéke. Én is szeretek humorizálni. A másik ember teste például, az is nagyon fontos. Tehát nem csak a lelkünk mindig, meg nem csak a mentális állapotunk, hanem a fizikai valóságunk nagyon fontos. Elején is, közepén is, most is. Ezek olyan apró dolgok, amik lehet, hogy sokkal jobban számítanak, mint ahogy képzeljük.
A Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsora szól. Iccés Andrást és feleségét Szilviát Győri Gábor Dávid kérdezi.
Voltak, vannak kihívások, stressz helyzetek, amiken valahogy túl kell lendülni. Amikor ilyennel szembesültetek, akkor az nem szét felé húzott benneteket, vagy közétek ékelődött, hanem inkább összeterelt, és abban segített, hogy minél inkább összekapcsolódjatok. Tudtok erről esetleg valamit mondani?
Az volt fontos, így visszagondolva, hogy ha jöttek nehézségek, mert például az, hogy én 13 évig otthon voltam gyesen, az önmagába egy nehézség, mert ugye az András megy ki a világba, én meg otthon vagyok, és az én világom a négy gyerek, ami egy rendkívül izgalmas világ, de azért mégis az van, hogy az egy sokkal zártabb, szűkebb világ. Ez önmagában egy teljesen egyenlőtlen helyzet. Ebben én úgy emlékszem, hogy nekem az egy fontos dolog volt, hogy én ezt nem a barátnőimmel beszélem meg, meg nem az anyukámmal beszélem meg, ha én úgy érezzem, hogy az Andrástól nem kapok elég figyelmet, hanem imádkozom, és az Andrással beszélem meg. Amúgy, amikor munkába álltam, az legalább olyan nehéz volt, mert akkor megint ugye minden megváltozott, és maradt a négy gyerek, meg maradt az otthon, de én még dolgozom is. És még az is nehéz, hogy rengeteg szeretetet és rengeteg elismerést kapok a munkámért. Az András munkája meg nem ennyire izgalmas, és az ember tartja az egyetemi előadásait, akkor nem az van, hogy ott csápolnak a hallgatók, és jaj, még szeretnénk hallani. Ez is egy nehézség. Amikor felborul az, hogy ki mennyi külső elismerést, külső szeretetet kap, akkor megint imádkozni, megint beszélgetni kell.
fontos volt számotokra, hogy amikor benne vagytok ilyen hosszú szakaszokban, ahol aszimmetrikusak vagy fokozottak a terhelések, itt ugye 13-ig otthon, András, akkor neked másodállást kellett vállalni, hogy jobban kijöjjetek, és akkor ezek tényleg abszolút olyan élethelyzetek, amik széjjel húzhatnának minket, és hogy tudtatok ezekről beszélgetni. Egy férj az hogy éli meg ezeket a helyzeteket?
Általánosságban azt tudom mondani, hogy az volt a jó, amikor ezekről aztán beszélni tudtunk, és általában elég hamar, tehát ez is a házasságunknak a nagy ajándékai közé tartozik, hogy olyan nem volt, hogy nagyon hosszan most úgy elrejtve lett volna a probléma, amiről nem beszélünk. Megtanultuk, vagy ajándékként kaptuk, hogy ezt föl kell ismerni, és ezzel foglalkozni kell.
Ez egy személyiségbeli dolog, és egyébként, hogy nehezen viselitek azt, hogy benn vannak a dolgok, hanem inkább ilyen kibeszélősek vagytok?
Kapásból az igent nem vágtam volna rá erre a kérdésre, és akkor hadd említsem itt meg azt, amit éppen mondani akartam az előbb már, hogy ez a tudatosság azért a házasságunk ápolásával kapcsolatban, ez az elejétől kezdve megvolt. Ez valahogyan talán az olvasmányainkból, meg a háttérismereteinkből is jött, és hát ennek az egyik formája volt az, hogy a Mevises csapattal a 90-es években, amikor aztán a baráti családok alakultak és gyerekeik születtek, táborokat szerveztünk, és talán másfél évtizeden keresztül is mentek Balatonszárszón, aztán Bonyhádon, az ottani kollégiumban és annak az udvarán ezek a táborok. A mi életünkben ezek, meg a téli mátrai hétvégék nagyon megerősítőek voltak, amikor egy csomó olyan beszélgetés volt, akár csoportban, akár szűkebb körben, négy szem közt, nyolc szem közt, hogy kinél hogyan mennek a dolgok. Ezzel a gyerekkel mi van, azzal a gyerekkel mi van, kiderül, hogy a kívülről szépnek látszó családok is küzdenek a mindennapokba ilyen problémákkal, olyan problémákkal, és ezek nagyon erősítőek voltak egymás számára. Ehhez jött az, hogy a kelenföldi gyülekezetben egy házaspáros kör alakult valamikor ott 2000 környékén, ott például szerveződött aztán egy olyan hétvége, ami egy házasság ápoló hétvége volt, talán ez volt nekünk az első ilyen kiemelt alkalom, amit aztán követett az, hogy meghívást kaptunk házas hétvége mozgalomnak is alkalmára, és ott tanítottak bennünket arra, hogy hogyan figyeljünk egymásra, de amit így évtizedekkel később mondok, az inkább nem a technikákat jelenti legfontosabbnak, hanem azt az általános tudást, hogy a házasságot ápolni kell, és nem akkor leszel boldog a házasságban, talán ez már ma szinte közhelyként hangzik, hogyha boldoggá akarod tenni magadat, hanem hogyha a házastársadat akarod boldoggá tenni.
Ahogy ezeket mondtad, az jutott eszembe, hogy Pál apostol a Galata levélben írja ezt, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét, és írja azt, hogy mert mindenki a maga terhét hordozza. Tehát, hogy végülső soron minden házaspár ott a maga terhét, maga családi dolgait kellett, hogy hordozza, válaszokat találjon, de amikor tudtunk ezekről beszélni őszintén kisebb-nagyobb körökben, akkor megoszlott ez.
Az Úr hallja imád, hogyha hívom, válaszol, jó az Úr, benne bízom, a nevét magasztalom.
Ugye szó esett arról, hogy négy gyermeketek született, és hát évtizedes történetgyűjtésben voltál velük kapcsolatban, Szilvia, ami egy Anyu figyelsz című kötetben meg is jelent annak idején. Most már tulajdonképpen felnőttek a gyerekek, és kirepültek. Milyen az élet a gyerekek kirepülése után?
Ahogy így a nagykönyvben meg van írva. Ugye amikor az első, a nagylányunk repült ki, akkor már alig várt az egész család, vele értve őt is, hogy végre kirepüljön. Hogyha ő kimegy, akkor már csak öten leszünk ugyanazon a négyzetméteren. De amikor a negyedik fiunk ott maradt, valahogy így felnőttként ilyen nagyon kellemesen alakult ki a hármunk kapcsolata. És akkor, mikor ő előállt azzal, hogy hát most már 23 éves volt, most már neki is el kell innen költözni, azt én úgy fogalmaztam, hogy az egy első gyász év volt. Persze viccesen, de az, hogy 31 év után kettesben maradunk, És különösen így, hogy a hármasban telt évek azok nagyon konfliktusmentesek voltak. És az Andrásnak volt kivel beszélgetni a foci világáról például. Vagy ez a lassú tempó, ami jellemző az Andrásra is, meg erre a negyedik gyerekünkre, ez ott eluralta magát a otthonban. Kiment, és maradt egy lassú, egy gyors ember. Ezt megint össze kell hangolni. Tulajdonképpen 3 hónap után már egész jó volt.
Jó, ehhez azért az tartozik, hogy ez a Szilvinek a nézőpontja. Én hallottam már tőle, hogy ezt a gyászszót is kimondta ehhez. Én azért ezt nem éreztem ilyen súlyú dolognak. Azt kell mondani, hogy ebben az időszakban is a gyerekeinkkel intenzív a kapcsolatunk. Ez megmarad valószínűleg életünk végéig a mindennapok szintjén is, de a mi házassági kapcsolatunk az független ezektől a részletektől. Emellett kell látni.
Azt tenném még hozzá, hogy mindez nagyon időigényes. Hogyha az én a házastársammal azt szeretném, hogy az működjön, ahhoz kell beszélgetni, a beszélgetés meg konkrét percek és órák, így az életből. És ugyanez van a gyerekekkel is. És akkor viszont a 24 órában van, ami nem fér bele. Ezt el kell fogadni.
Utaltatok rá, hogy ilyen a lelki élet fontos része volt a családotoknak is, benne élt egy ilyen nagy lelki közösségben. Mi volt, vagy milyennek az a gyakorlata a mindennapjaitokban, ahogy közösen éritek ezt meg? És hogy van-e olyan igei gondolat, történet, ami esetleg így meghatározó számotokra a saját történetetekben?
Ezt nagyon hasonlónak látom ahhoz a gondolathoz, hogy ugye a házaspár is, meg a nagy közösség is, mind a kettő fontos, tehát ezek a terhek, mind a két szinten lehet vinni őket. Hogy én az Isten kapcsolatot is teljesen így látom, hogy az embernek van egy egyéni Isten kapcsolata. Azt nem lehet kiváltani azzal, hogy együtt elmondjuk a mi atyánkot. És kell a közös erősödéshez, kell az, hogy én egyedül is ott vagyok az Úristen előtt. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy utána ketten is ott állhassunk előtte. Ez az egyéni és ez a közös megállás az Úristen előtt, ez mind a kettő jelen kell, hogy legyen.
Isten igényére való figyelés meg az imádság az mindegyiknek az életébe benne van, de az útmutató igéit reggel sose együtt olvassuk, más az életritmusunk, más helyzetben fordulunk ehhez, de emellett vannak általában tipikusan esténként, amikor közös imádságunk is van. Tulajdonképpen én azt hangsúlyoznám ezzel kapcsolatban leginkább, hogy a gyülekezeti életet azt közösen éljük meg. Egy ilyen beszélgetésben nyilván nem meglepő, hogy fölmerül az, hogy a házasság kötésünkkor kaptunk-e olyan üzenetet, amit magunkkal viszünk. Az esküvők a kelenföldi templomban volt, édesapám vendéglelkészként esketett bennünket, ő prédikált, de a szolgálatban részt vett Bence Imre bácsi is egyébként, aki Szilvinek egyik gyülekezeti lelkésze volt akkor. És édesapám választotta az igét a 105. Zsoltárnak az első verse, így szól: adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Az ő hagyatékában a prédikációk, azok vázlatos formában maradtak többnyire fenn. Ennek a prédikációnak is a vázlatát azóta már előkerestük, és többször újraolvastuk. Nem olyan nagyon nehéz elképzelni, hogy ennek az igeversnek a hármasságáról prédikált, aminek a sorrendje is érdekes, meg fontos. Adjatok hálát az Úrnak, tehát ez az első. Hívjátok segítségül nevét, hát tulajdonképpen egész életünkben más se csinálunk, csak az ő segítségét kérjük. De ott van az a harmadik is, hogy hirdessétek tetteit a népek között. Hát ez meg olyan, hogy ezt sokszor biztos nem jól csináljuk, de igyekszünk arra, hogy erről beszéljünk, hogyha lehetőség adódik rá.
Az alapján, amit itt az elmúlt percekben elmondtatok és megosztottatok velünk, az alapján ez a program, ez futati kapcsolatotokban, ez a, amit kaptatok annak idején a közös induláskor. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltatok, és őszintén meséltetek sok mindenről. Isten áldását kívánjuk még legalább 35 évig, aztán meg majd a folytatásban odafönt, és hát erőt ahhoz, hogy mindazt, amit rátok bízott Isten, egymás irányába, családotokban, nagyobb közösségekben ezt el tudjátok látni, és be tudjátok tölteni ezt a hivatást. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorban a házasságukban közösen megélt évekről Ic és András matematikust, egyetemi tanárt és tanárnő feleségét, Szilviát, Győri Gábor Dávid kérdezte. Az interjú a szokott módon megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luteram.hu webcímen, a rádió menüpont alatt. Spotify-on lélekhangoló podcastként hallgathatók beszélgetéseink. Keressenek és kövessenek minket a Facebookon és a YouTube-on is Evangélikus Missziói Központ néven. A lélekhangoló szerkesztőinek a következő e-mail címen írhatnak: evmis@luteram.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek nekünk. Most szerkesztőtársammal együtt szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A puszta csendje előzi meg Jézus nyilvános működését. Nem látunk diadalmenetet, nem hallunk szónoklatokat, hanem a Szentlélek vezetésével az Úr kivonul a pusztába, a magány, a szegénység, az éhség és a kísértés helyére. Jézus 40 napos böjtje nem csupán testi lemondás, hanem teljes ráhagyatkozás a mennyei atyára. A nagybőti időszakban mi is meghívást kapunk, hogy elcsendesedjünk, elinduljunk önmagunk mélyére, és felfedezzük, milyen istenképet hordozunk, hogyan válaszolunk a kísértésekre. Valóban az Urat szolgáljuk életünkben. A három kísértés, amiről nagybőjt első vasárnapjának evangéliumában olvasunk, három örök emberi vágyat céloz meg, a birtoklás, a hatalom és a dicsőség vágyát. A sátán nem valami nyilvánvalóan gonoszat ajánl fel, hiszen elsőre talán jogos igénynek tűnik, hogy az éhes ember kenyeret kíván. Az az elvárás is jogosnak tűnik, hogy aki valóban Isten fia, igazolja ezt valamilyen csodával. És az elvárható, hogy ha valóban ő a Messiás, akkor a világ feletti uralmát mutassa meg. De Jézus minden esetben az atyához való hűséggel válaszol. Nem használja hatalmát önmagáért, nem kérkedik istenségével, és nem enged a könnyebb útnak. A megkísértés jelenete nem csak próbatétel Jézus számára, hanem egyúttal válasz Ádám és Éva kudarcára, valamint a választott nép egész történetére, amely az Istennel való szövetség sorozatos megszegése, a neki való engedelmesség megtagadása. Az első emberpár engedett a kígyónak, és Istennel szembefordulva akart többre jutni. Izrael a pusztában újra meg újra fellázadt Isten ellen, amikor éhes volt, vagy más szükséget szenvedett, de akkor is, amikor idegen népek elnyomása alá került. Jézus azonban engedelmes marad, és ezzel újrakezdi az emberiség történetét. Ő nem a lázadás, hanem az engedelmesség és a bizalom útján indul el. Jézus válaszai világossá teszik, hogy a kísértéssel szemben nem elég az emberi erőfeszítés. A sátán szavai is idézhetik a Szentírást, de Jézus nem csak ismeri, hanem éli is az Atya szavát. Azért fontos számunkra a Szentírás rendszeres olvasása és a belőle való imádság, hogy Isten igéje védőpajzsunká és kardunká váljon a sátánnal szembeni küzdelemben. A sátán mindenkorban ugyanolyan eszközöket használ, olyan kérdéseket tesz fel, amelyek kételkedést indítanak el bennünk. Ha valóban Isten gyermeke vagy, szól hozzánk, mintha bizonyítanunk kellene Isten felénk áradó folytonos szeretetét. A sátán kétséget ébreszt, hamis megoldásokat kínál, és elhiteti velünk, hogy képesek vagyunk életünk irányítására, Isten nélkül is. A nagybőjt arra hív, hogy felismerjük az igazi szabadság útját, amely az Istennel való kapcsolatot jelenti. Nem a világ elismeréséért kell fáradoznunk, nem a saját kényelmünket kell keresnünk, hanem vállalni kell a szeretet gyakran nehéz, áldozatos útját. A sátán három próbálkozása ajánlata ismerősen csenghet számunkra. Az első, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Vagyis oldd meg a saját problémád, ne függ senkitől, teremts magadnak biztonságot. Ismerős gondolat, igaz? Sokszor mi is így vagyunk. Majd én megoldom, nincs szükségem senkire, még Istenre sem. A második kísértés. Nyugodtan ugorj le a templom tetejéről, Isten úgyis megvéd. Itt a sátán már a Szentírást idézi annak érdekében, hogy megingassa Jézust. Nem minden szentnek, jámbornak tűnő beszéd vezet Istenhez. A kísértés itt az, hogy Istennek be kell bizonyítania, hogy szeret. Sokszor mi is ilyen feltételeket szabunk. Ha Isten valóban szeret, akkor sikerül a vizsgám, megszűnik a betegségem, megjavul a kapcsolatom. De Isten nem automataként működik, aki parancsszóra csodát tesz. A hit az, hogy akkor is bízom benne, amikor nem látom a megoldást. A harmadik ajánlat, neked adom a világot, ha leborulsz előttem. Ez a siker, a befolyás, a hatalom, az uralkodás vágya. Legyél te a főnök, a nyertes, az irányító. Nem számít ki az igazi úr, hanem csak az, hogy te győzz. Sokszor halljuk, valósítsd meg, amit akarsz bármiáron, de Jézus nemet mond erre is. Ő nem hódít, hanem szolgál. Nem uralkodik, hanem lehajol. Mert az igazi erő nem a hatalomban, hanem a szeretetben van. Keresztény emberként nem kerülhetjük el a kísértést, de nem is maradunk egyedül. A nagybőjt találkozás a sátán ellen velünk küzdő Jézussal, a húsvét pedig részesedés az ő győzelmében. Urunk Jézus Krisztus, te a pusztában a kísértővel szemben is hűséges maradtál Atyádhoz. Taníts bennünket is kitartani a hit útján. Adj erőt, hogy a nagybőti csendben felismerjük, milyen hamis biztonságokra építjük életünket, és bátran mondjunk nemet mindenre, ami eltávolít tőled. Segíts, hogy éhezzük a te igédet, bízzunk a gondviselésedben, és egyedül neked, megváltónknak és üdvözítőnknek szolgáljunk. Vezess minket a bűnbánat útján a húsvéti öröm felé, hogy segítségeddel győzni tudjunk a gonosz felett. Segíts, hogy ne a siker, a kényelem vagy a dicsőség vezessen, hanem az irántad való szeretet. Uram, légy velem a hétköznapok pusztájában, és formálj új emberré.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, melyet Lóci Tamás áldozópap érseki tanácsos mutat be. Énekel a Ciszterlánc kórus. Orgonán közreműködik a Ciszterlánc kórus vezetője, Faludiné Majoros Zsuzsanna. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!